erős váron Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 61-es számú énekével. 61-es éneket énekeljük.
Atya, Fiú és Szentlélek nevében.
Ljubim te, Gospod, moja moč, Gospod, moja skala, moja trnjava, moj osvoboditelj, moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam, moj ščit, rok moje rešitve, moje zavetje. Zares ti mi prižigaš svetilko, Gospod, moj Bog mi razsvetljuje temo, dal si mi ščit, svoje rešitve, tvoja desnica me podpira, tvoja skrbnost me dela velikega.
Szeretlek, Uram, erősségem, én kősziklám, várom és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényesé teszed sötétségemet, üdvösséget pajzsát adod nekem. Hozzám hajolsz és felmagasztalsz engem. Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért.
Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč, in zareže določitve duše in duha, sklepov in mozga, ter presoja vzgibe in misli srca. Oprosti, dobri večni Bog, ker smo grešili pred Tabo, da nismo poslušali Tvojo besedo in Ti nismo sledili. Bodi k nam milostljiv in daj nam ponižno srce, da bomo po Tvoji besedi znali priti do sočloveka in služiti njemu. To te prosimo po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánul meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség legyen ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Teljes szívemnek mélyében.
Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, szent lelkeddel vezesd és szenteld meg egész egyházadat, és add nekünk kegyelmedet, hogy igaz hitben szolgáljunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké.
Večný, dobrý Bog, s Tvojim svetým duchom nas vodi in blagoslovi Tvojo cerkev. Daj nam Tvojo milost, da bomo v pravi veri, skupaj z Tvojo besedo, lahko služili Tebi in sočloveku. Po Tvojem Sinu Jezusu s Kristusom, kateri skupaj s Tabo in svetim duhom živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra, oltár előtti felolvasású rendelt, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 15. verstől a 24-ig.
Poslušajte sedaj, bratje in sestre, oltarsko berilo, izbrano za današnjo nedeljo, katero najdemo zapisano v Evangeliju po Luku 14. poglavju naslednje.
Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának a vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házúra megharagudott, és azt mondta szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.
Ko je slyšel nekdo izmed tistih, ki so sedeli pri mizi, mu je rekel, blago tistemu, ki bo obdeloval v Božjem kraljestvu. On pa mu je rekel, neki človek je priredil veliko večerjo in jih je mnogo povabil na njo. Ko je prišel čas za večerjo, je poslal svojega služabnika povabljenim povedat, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. Vsi pa so se začeli v en glas opravičevati. Prvi mu je rekel, njivo sem kupil in si jo moram iti ogledat. Prosim te, imej me za opravičenega. Drugi je dejal, 5 jarmov volov sem kupil in jih grem preizkusit. Prosim te, imej me za upravičenega. Spet drugi mu je rekel, oženil sem se in zato ne morem priti. Služabnik se je vrnil in to sporočil svojem gospodarju. Tedaj se je hišni gospodar razsrdil in dejal svojemu služabniku, pojdi brž na mestne ceste in ulice in pripelji sem uboge in pohabljene, slepe in hrome. Služabnik je rekel gospodarju, gospod, zgodilo se je, kar si naročil, in še je prostor. Tedaj je gospodar rekel služabniku, pojdi na pota in vzdolž ograj in prisili ljudi naj vstopijo, da se napolni moja hiša. Kaj ti povem vam, nobenen izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje.
Ámen, ez Isten igéje. Magasztaljuk továbbá a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Sedaj spovejmo skupaj svojo vero v apostolski verovispovedi.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megkeresztették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan elítélni élőket és holtakat. Hiszem Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, mint ahogy szokásban van, hogy alkalmasint a liturgia után bizonyságtételre van lehetőség, most is jelezték néhányan, hogy szeretnének bizonyságot tenni. Először Fintor Tamás testvérünk, gyere Tamás, jelezte, hogy szeretne bizonyságot tenni, és utána még Farkasné Emese, és Anett, Flaskár Anett szeretne még bizonyságot tenni a mai Isten tiszteletünkön. Tamás, jössz!
Erős Áram Istenünk!
Erős!
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet! Most, amikor legutóbb Sátoraljóhelyen voltunk, akkor én azt az igét kaptam, hogy miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok. És ez nagyon rosszul esett nekem, ez az igény, egészen mást vártam, és mellbe vágott, és kicsit mérges is voltam ezért. De tudtam, hogy ugye ez az engedetlenségről szól, és tudtam, hogy az én életemben ez megvan. És egyik este pedig Ici és István bácsi tartott igehirdetést, és ott pedig a szóba került az uralom átadás, szóba került a, hogy ki az Úr az életem felett, és ez is nekem szólt. És már ott az igehirdetés közben megfogalmazódott bennem az, hogy hogyha vége lesz, akkor oda megyek István bácshoz, és kérek tőle egy lelki beszélgetést, de az volt bennem, hogy hát inkább majd a következő nap este, ha délelődjön még bennem ez a dolog. De aztán mégis úgy döntöttem, hogy nem szabad ezt halogatni, mert nem tudom, mit hoz a holnap. És amint kiderült itt, és István bácsinak el is kellett a következő nap sietnie, tehát nem is tudtam volna vele beszélni. És amikor ez megfogalmazódott bennem, akkor azért imádkoztam, hogy Uram, akkor adj bátorságot ehhez, mert meg kellett magam alázni, hiszen amikor Istenhez megyek a bűneimmel, akkor egy másik ember, és ott van ez valahol megalázó. De azt mondja az Úr, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. És ugye sor kerítettünk erre a beszélgetésre, és ott el tudtam mondani, és az Úr elé tudtuk tenni az én engedetlen, lázadó életemet, mert ez jellemezte az én életemet az utóbbi időben. Engedetlenség és lázadás az Úrral szemben, és ahogy az imádságban is elhangzott, hogy hallottam az igédet, Uram, de nem cselekedtem. Hát, hogy az életemet is ez jellemezte, hogy tudtam, mi az Úrnak az akarata, és szólt is, de nem tettem. És ugye ez volt az, ami úgy ott akkor engem nagyon megérintett, szíven ütött, és ezt tudtam úgy bűnként oda tenni az Úr elé. És most az jellemzi az életemet, vagy úgy azt tapasztalom, hogy vágyom az Isten akaratát tenni, és észrevettem magamon korábban, hogy nem jó lelkülettel végzem a szolgálataimat, és hogy Pancsi meg is fogalmazta, hogy ez nem szolgálat így, és hogy most pedig úgy örömmel tudom tenni ezt, amit úgy rám bíz az Úr, és még egy másik dolog, hogy volt nekem egy nagy mulasztásom, hiszen amikor én annak idén hitre jutottam, akkor nem kértem bocsánatot a szüleimtől. Azokért a dolgokért, amikkel megbántottam őket, amikkel fájdalmat okoztam nekik. És hogy ez is fontossá vált, hogy ezt rendezzem. És amikor hazajöttem, akkor oda tudtam állni a szüleimmel, és el tudtam nekik mondani, hogy bocsássanak meg nekem azokért a dolgokért, amikkel megbántottam őket, megszomorítottam őket, amikkel fájdalmat okoztam nekik. Mert azt mondja az Úr, hogy tiszteld atyádat és anyádat, és úgy érzem, hogy a tiszteletben ez is hozzá tartozik, hogy nem okozunk nekik fájdalmat, vagy ha már megtettük, akkor tudunk bocsánatot kérni, azt hiszem ez kedves az Úr előtt, ha ezt meglépjük. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és akkor Emese, és utána pedig Anett. Gyertek.
Erős várom, mi Istenünk. Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, és mindenképpen szeretném megosztani a testvérekkel azt a csodát, amiben az elmúlt héten részesülhettem. És hát van az az ige, hogy amivel csordultig van a szív, ezt már megszokottam a testvére.
Hangosabban,
igen. Tehát amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. És hát most az én szívemből ez budjan ki, amit szeretnék elmondani. Olyan jó volt hallani Tamást egyébként, hogy nem csak hallani, mert mindig szeretek bizonságtételt hallani, de most ezt másként hallhattam, hiszen én ott lehettem, ahol ő ezt a, amiről beszámolt, ennek a részese lehetett, és én egyébként láttam aznap este, amikor megszólította Ickés Pista bácsit, és tehát ez is most is egy olyan jó érzés volt, hogy én ott lehettem. Tehát eleve az, hogy én ott lehettem, az egy csoda, és hogy elindulhattam, hogy meg is érkeztem, ennek fontos jelentősége van, és amikor megérkeztünk, regisztráltunk, és kaptunk egy igét. Az én igém az volt, hogy ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Máté evangéliumából van ez az ige. És amikor elolvastam, akkor először nem értettem, hogy hát most ezt miért adja nekem az Úr, hiszen úgy, ez úgy annyira nem jutott még eszembe. Aztán utána rájöttem, hogy legfőképpen az a kifejezés, hogy ne aggódjatok, tehát önmagában úgy általában ez, hiszen azon vettem magam észre, hogy hát még egész úton, meg hogy megérkeztünk, azon aggodalmaskodtam, hogy most a családommal, akik otthon maradtak, vajon mi lesz, mert ilyen sokáig még nem voltam távol, illetve hát két éjszakát már igen, de hármat még nem. És aztán úgy végül is sikerült letennem, és tudtam átadni magam az igének, az Úrnak, és nagyon jó volt pár napon keresztül csak az igével foglalkozni, csak az Úrra figyelni, és olyan csodálatos volt, hogy testvérekkel lehetek együtt, ilyen sok testvérrel együtt, és hát új testvérekkel is megismerkedtem, ami olyan csodálatos volt, és az is, hogy akiket már ismertem, azokkal meg még szorosabb lehetett a kapcsolatunk, még közelebb kerülhettünk egymáshoz. Néhány kérdés úgy felmerült bennem, ahogy hallgattam az áhítatokat, meg az igehirdetést. Hát először is nagyon jó volt itt tisztán hallani, mármint, hogy nem én vagyok tiszta, és úgy hallottam, hanem, hogy tiszta szájból a tiszta ige szólhatott, és tényleg megmutatta azt, amit már eddig a fejemmel tudtam, hogy semmi más dolgunk nincs, csak tényleg az Úr Jézusra figyelni, rábízni minden dolgunkat, és tényleg úgy megállni, hogy meghallgatni, figyelni arra, hogy ő mit akar nekem mondani. és aztán ezt természetesen elfogadni és megcselekedni, és ami úgy bennem felmerült még, vagy kavargott, hogy az alkalmas és alkalmatlan idő, és aztán végül ez is letisztult bennem, és megint csak oda jutottam, hogy világosan láttam, hogy csak annyi dolgom van, hogy az Úr elé tegyek minden pillanatban minden gondolatot, és ha valakit rám akar bízni, akkor kérdezzem meg, hogy egyáltalán kit, mikor, és mit mondjak neki, és akkor biztos, hogy megkapom azokat a gondolatokat. És bár nem gondoltam, de egy kis fajta szolgálatot is bízott rám az Úr. Volt egy olyan testvér, akit még nem ismertem azelőtt, és volt egy beszélgetésünk, és nekem legfőképpen azt gondolom, az volt akkor a szolgálatom, hogy meghallgassam őt. És bölcsességet is kaptam, hogy milyen gondolatokat mondjak neki. És hát még ami nagyon fontos, hogy bátorságot kaptam az Úrtól ahhoz, hogy merjek szólni. Tehát, hogy amikor rám bíz valakit, akkor ne ijedjek meg, és ne az legyen az első gondolatom, hogy mit gondol rólam, vagy minek néző engem, biztos nem vagyok teljesen kerek, hanem csak rábízza magam, hiszen ő ott van mögöttem, és annak a másik embernek pedig szüksége van arra, hogy halljon a kegyelemről, hogy halljon az üdvösség lehetőségéről. És a másik még, ami nagyon csodálatos volt, hogy amikor énekeltünk, tehát az egy nagy csoda volt. Tehát amikor megszólaltunk, 150-160-an, akkor én úgy éreztem, hogy az Úr Jézus kórusa vagyunk, és olyan gyönyörűen zengett az énekünk, és egy olyan csodálatos kíséretet, zongora kíséretet kaptunk mellé, amit Zsarnai Krisztián esperes kántorúr biztosított nekünk, hát ez az esperes kántorúr már lehet, hogy rajta marad ez a jelző. És hát nagyon jó volt ezt a közös énekhez megélni, és hogy azt a csodát, hogy kaptunk dallamot az Úrtól, zenét, és hogy ezen keresztül is tudjuk őt dicsőíteni. Ez nagyon-nagyon jó volt. Tényleg úgy tele van a szívem, és lehet, hogy szégyellnem kellene, és szégyellnem is, de tehát amit akkor éreztem meg, ahogy az Úr Jézus teletöltötte a szívem, én még ilyet nem éreztem, pedig már elfogadtam őt olyan körülbelül 19 éve, és nagy dolgokat tett már velem, de hogy így úgy színültik, tehát hogy ez kibudjanjon, meg hogy olyan békességgel tudjak hazajönni, hát ez nem volt még. És olyan jó volt arra is gondolni, hogy ha hazajövök, akkor tudjak a fénynek olyan feleséget, és a gyermekének olyan édesanyja lenni, akit az Úr szeretne nekik adni. És feléjük is, a családomban is, és mindenki felé, akik a közelemben vannak, akár a szomszédban, akár tényleg a munkahelyemben, vagy bárkivel, akivel találkozom, akit odarak mellém az Úr, hogy tényleg bátran tudjak szólni, és tudjon az életem olyan lenni, amit hogyha meglátnak, akkor tényleg vágy legyen az emberek szívében, hogy tényleg érdemes engedelmeskedni és elfogadni az Úr Jézusnak a kegyelmét. És tényleg olyan igaz az az ige is, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és utána mindent ráadásul megkaptok. Köszönöm.
Köszönöm, Istenünk, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én azzal kezdeném, hogy miért is jöttem most ide bizonyságot tenni, erre is Isten vezetett, mert én amikor Sátoraljaújhelyről visszajöttünk, akkor én rögtön aznap visszautaztam Debrecenbe, ahol dolgozok, de a péntek ége az volt, és nem akartam hazajönni hétvégére, de a péntek ége az volt, hogy Jézus így szólt a meggyógyítotthoz, menj haza a tieidhez, és mit hírül neki. Milyen nagy dolgot. Tett az Úr veled, és ugyan könyörült meg rajtad. És ezt szeretném elmondani, hogy valóban milyen nagy dolgot tett velem az Úr. Eredetileg egyébként én el sem akartam menni egyébként erre a konferenciára, mert hát úgy gondoltam, hogy nekem ez nem fér bele most az időmbe. Én Debrecenben dolgozom, még jelenleg az egyetemen a közgazdasági karon, ott tanítok, és mellette csinálom a doktori képzést. És hát már úgy állok vele, hogy mondjuk maximum egy év lenne hátra, és akkor ezt be tudnám fejezni. És hát nekem most akkor ez nem fér fel az időben, mert hát ezzel kell foglalkoznom. Aztán amikor szerveződött ez a konferencia, akkor így hát kiderült, hogy a regisztrációs feladatokban kellene segíteni, és hát végül sikerült ezt odabízni Istenre, hogy akkor én ezt elvállalom. És a munkámat, meg a feladataimat azt odabízom rá, hogy majd ő tudja, hogy hogyan tudok akkor ezzel haladni. És valóban ezek a regisztrációs feladatoknak az ellátása nagyon sok időt és energiát vett el a konferencián. Így sokszor azt éreztem, hogy az alkalmakon, az állítatokon nem tudok úgy figyelni, vagy volt olyan, amire be se tudtam menni. De jó volt azt megtapasztalni, hogy Isten ennek ellenére is ezt a kevesebb időt is meg tudta áldani, és hogy tudott hozzászólni, és tudott bennem munkálkodni. Tehát, hogy ha oda szálljuk az időnket és az energiánkat arra, amire ő hív minket, akkor nem. Tehát akkor a többi időt is, azt a kevesebb időt is meg tudja áldani. Az egész konferencián egyébként nagyon hangsúlyos volt, vagy nem tudom, lehet, hogy csak én hallottam ezt ki belőle. Nekem nagyon hangsúlyos volt az hogy két hatalom alatt élünk, az Isten és a sátán hatalma, és hogy Isten az én életembe is felhozott ilyen olyan okult dolgokat, amelyeknek a nagy része egyébként még régről, tehát gyerekkoromból, megtérésem előttről, iskolás koromhoz kapcsolódik, és hát egyébként ilyen sokszor legyintünk ezekre, mert ilyen babolás dolgokat, hogy nem tudom, sorolhatom is, hogy ilyen lekopogom, vagy horoszkópot olvastam, és pedig nem hittem ebbe, azt mondtam, meg hogy nem veszem én ezt komolyan, meg mondhatni így tudatlanul tettem ezeket. Bár lehet, hogy én nem vettem ezeket komolyan, de a sátán komolyan vette ezeket. Ezekkel a dolgokkal mindelőtt hívom segítségül, és hogy ezekkel minden megköt engem, és igényt tart rám. És megláthattam azt, hogy ezek még mind elválasztanak engem Istentől, és hogy megláthattam azt ezen keresztül, hogy milyen bűnös ember vagyok, és hogy mindezekért az Úr Jézusnak kellett meghalnia, és hogy ő ezekből megszabadított engem. És kértem egyébként Istent, hogy minden ilyen dolgot hozzon fel az életembe, ami a sátánhoz köt még. És egyébként azóta is felhozott még ilyen dolgokat, de egyet szeretnék, ami így nagyon komoly és nagy változást jelent most így az életemben. Egyet szeretnék kiemelni, ez pedig a munkám. Többször, mint ahogy mondtam, közgazdaságtan tanítok az egyetemen, és többször megfordult már régebben is a fejemben, hogy fér meg ez a két dolog egymás mellett, hogy amit tanítok és amiben hiszek, de nem nagyon foglalkoztam ezzel egészen mostanáig. És Isten szent lelke által megvilágította számomra azt, hogy ez az egész közgazdaságtan, ez valójában ennek a világnak, ennek a gazdaságnak a működésével foglalkozik, és annak a világnak, aminek a sátán az ura. És hogy az egész közgazdaságtannak a szemléletmódja, az valójában azt sugallja, az anyagi jó dolgokba való bizalmat sugall, a gazdasági növekedésben, a termelésben, a fogyasztásban való bizalmat sugall is, és én ezt adtam tovább az embereknek. És azt láttam meg, hogy ha én ezt tovább folytatom, akkor nem, hogy Isten országát nem építem, hanem pont, hogy a másik oldalt építem. Hogyha ezt adom tovább. A másik része pedig mondtam, hogy tehát ezzel párhuzamosan a doktori képzést, a PhD képzést is csinálom, és azt érzem, azt láttam meg, azt mutatta meg Isten, hogyha én megkapnám ezt az elismerést, ezt a két betűt a nevem elé, akkor arról kapnék én ezzel egy elismerést, hogy én ezt a tudományt milyen magas fokon ismerem, és milyen magas fokon képviselem ezt, azt, aminek az irányítója a sátán. És az egész mozgatója, és az anyagi dolgokba vessük a bizalmunkat. Tehát most így ebbe így 180 fokos fordulatot fog venni az életem. De ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség gazdasági ismeretekre, meg pénzügyi ismeretekre, de azt láttam, hogy ezt én nem tudom tovább tanítani és erről beszélni embereknek. És ahogy mondtam egyébként, ezt Isten a Szent Lelke által mutatta meg nekem, tehát mondhatni így a gondolataimon keresztül jutott el hozzám. És kértem Istent, hogy ha lehet, akkor adjon egy igét is, mert hát az emberben annyi gondolat van. És hogy nem akarom saját magam becsapni, hogy erősítsen meg, hogy ez tőle van. És tegnap este ezt is megkapottam. Nem az evangélikus útmutató alapján, ez egy református, tehát ne csodálkozzanak a testvérek, hogyha most nem fogják tudni, hogy miért pont a római levélből olvasom az igét, és hogy került ez tegnap este elé. A római levél 16. részének a végéről. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el, mert az ilyenek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak, és nyájas beszéddel meg hízelkedéssel megcsalják az áltatlanok szívét, mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jobban, áltatlanok pedig a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Úgyhogy ez eléggé egyeteművé vált most már számomra, és eddig is határozott voltam benne, de valahogy a gondolatokon keresztül a sátán próbált elbizonytalanítani, és ellen érveket felhozni, hogy hát miért akarom én ezt otthagyni. És hát még azon gondolkodtam, hogy hát mikor kellene ezt a lépést nekem megtenni, hogy akkor én onnan eljövök, hiszen holnap készítik az órarendet a következő fél évre, mikor én tudom, hogy én már ott nem szeretnék ott lenni következő fél évben, és hát elég nagy hátbaványás lenne az nekik, hogyha, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, hogyha én tudom, hogy nem leszek ott, de nem szólok, és hogy számítsanak rám, vagy számolnának velem, és hát volt megint egy olyan saját gondolatom, hogy ezt esetleg akkor holnap meg kellene lépnem, és hát nem tudom, hogy nem szoktam ilyet csinálni, de én most előre lapoztam, nem is tudom, hol járok. Itt van, igen. A hétfői. Szabad elolvasni a hétfői?
Szabad.
Hétfőit is elolvastam. Világosság ragyog a sötétségben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Tehát, hogy becsületesen tegyen meg ezt a lépést, és ne utólag. A másik pedig, de az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezette az apostolokat. Tehát annyira jó, hogy ez is azt mutatja, hogy Isten készíti a kifelé vezető utat ebből, és nyitja ennek az ajtaját. És ezt abból is látom, hogy teljesen készíti Isten ezt az utat. Kicsit féltem attól, hogy családom mit fog ehhez szólni. És ahogy váltam, ahhoz képest sokkal jobban fogadták. Úgyhogy ez is egy nagy áldás, hogy így. Ennyi.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket. Úgy látszik, hogy ez a sátorajú hely egy jó hét volt. Én is ott voltam. Készülve az ige hirdetésre énekeljük a 435-ös számú éneket. Evangélikus énekeskönyvünk 435-ös éneket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, ugyan írva találjuk Zakariás könyvében, annak első fejezetében, a harmadik verstől a hatodikig a következőképpen. Isten igéjét tehát Zakariás könyvéből olvasom, az első fejezet harmadik versétől. Így szól Isten igéje. Mondd meg azért a népednek, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi proféták ezt hirdették. Ezt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből. De ők nem hallgattak és nem figyeltek rám, így szól az Úr. Hol vannak az elődeitek? És a proféták talán örökké élnek? De az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam szolgáim a proféták által, utolérték elődeiteket. Azután megtértek, és ezt mondták. Úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, gyerekkorunkban nem volt még televízió, vagy ha volt is, akkor csak hétfőn meg pénteken volt adás, úgyhogy volt idő beszélgetni a szülőknek a gyerekekkel, és apám is nagyon sok történetet mesélt a gyerekkorából, és egy Novák tanár urat emlegetett, aki az ő gyerekkorában egy fiatal pedagógus volt, aki nagyon nagy szigoráról volt híres, aztán később az életében. Én is találkoztam vele, mint nyugdíjas tanár. Ez a tanár olyan fegyelmet tartott, hogy azok a tanyasi gyerekek, akik bejártak az iskolába, azok rendbe lettek szedve. Nem csak a gyerekek, hanem még a szülők is. És mondta apám, hogy abban az időben, 1960-as évek, hogy hát bezzeg a mai tanárok, azok már alapvetően nem ilyen szigorúak, és nem teszik rendbe a gyerekeket, holott mi abban az időben még azért hátratett kézzel ültünk, meg jelentkezni kellett, hogyha valamit mondani szerettünk volna, és a tanárnak a szava, legalábbis az emlékeim szerint, ahogy visszaidézem magamban, az olyan volt, mint a Szentírás, hogy ettől nem lehet eltérni, és a tanárnak, magának a személynek pedig tekintélye volt, még a gyerek előtt is, de emlékszem rá, hogy szüleim is, amit a tanár mondott, azt megbetartották, és úgy cselekedtek, ahogy a tanár mondta. Tehát alapvetően a Novák tanárunknak a története azért került elém, mert hogy a tanároknak a tekintélye bizony eléggé hullámzó lett. Mondhatnánk azt, hogy a jelen időben nagyon nagy mélységeket él meg, hisz a tanárnak nincs eszköze, mert hogyha fizikailag bántalmazza a gyereket, akkor akár bíróságra is kerülhet, és a gyerek ezzel tisztában van. A mi időnkben még, ha kaptunk egy tarkost, akkor titkoltuk, nehogy otthon másikat kapjunk azért, mert egyébként az iskolában megkaptuk azt a tarkost. Ma pedig följelentik a pedagógust, hogyha rendet szeretne tartani az osztályba. Persze nem arról szólna a dolog, hogy agyba főbe kell venni a gyermekeket, de van, amikor már nem tudja, hogy hol tart a gyermek, és ezért jó irányítani. Na de azért jutott eszembe ez a történet, mert hogy az Isten népe és az Isten közötti kapcsolat valami hasonló fejlődése ment keresztül, mint a pedagógus és a diák kapcsolat apám idejében, és aztán az én gyermekkoromban. Isten népe, ahogy olvasok itt az igében, azt mondja, negyedik vers, hogy ne legyetek olyanok, mint az elődeitek, akiknek a régebbi proféták azt hirdették, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz útjaitokról, és gonosz tetteitekből, de őt nem hallgattak és nem figyeltek rám, így szól az Úr. Tehát az Istennek, akinek olyan tekintélye volt az Isten nép előtt, akit kihívott egyébként a világból, Ábrahámon keresztül, és óriási ígéreteknek részesévé tette őket, ez az Isten népe hallgatott az Úrra, figyelt rá. Persze az Isten is néha irányítást adott, amikor egy-egy büntetéssel helyretette az életüket, egy-egy helyzetben megmutatta az ő hatalmát, világos látását, egyértelművé tette az ember szívében, az Izrael népének a szívében, hogy hányodán is áll. Tehát Izrael hitét azonban megtépázta sok-sok elszenvedett kudarc, megtépázta a szűkség. Emlékezzünk arra, hogy amikor kijöttek Egyiptom földjéről, és ott vannak a pusztában, akkor azt mondják, hogy bezzeg Egyiptomban a húsos fazekat mellett. szerencsétlenek nem emlékeztek rá, hogy már szalmát se kaptak a vályokhoz, és visszavágyakoztak oda, ami egyébként számukra óriási szenvedés volt. Nem voltak szabadok, nem élhették az Isten tiszteletüket, még azt se kapták meg, ami a munkájukhoz szükséges, de amikor kint vannak a pusztában, akkor azt mondják, hogy Mózes, miért hoztál ki bennünket? Jobb volt nekünk ott a fogságban lenni, Isten nélkül, meg a fogságban. Olyan megdöbbentő látni, hogy hogyan változik meg Isten és az ő népének a kapcsolata, akkor, amikor jön valami szükség az életükbe. De mégis Isten olyan csodálatosan és óriási szeretettel, mondjuk azt, hogy kegyelemmel volt a népe felé, hogy mindig segített rajtuk, fölépítette őket. Amikor megkeseredik a szívük a pusztában, és jönnek a kígyók, akkor Mózes, amikor tusakodik, akkor ad az Isten egy részkígyót nekik. Hogy aki föltekint a részkígyóra, az megmenekül. Tehát a zsákutcából az Isten mindig megadta a kimenekedésnek az útját. Olyan jó ezt tudni egyébként, és valóban az ige erre biztat, hogy nem lehet olyan élethelyzet, olyan nagy nyomorúság, hogy az ember kétségbe keljen, hogy essen. Mert az Isten nem ad nekünk nagyobb terhet, mint amit el tudnánk hordozni, sőt a kimenekedésnek az útját is megmutatja. Megmutatja, hogy merre kell haladni. És olyan jó látni, hogy a bizonyság tételek itt elhangzottak, a Tamásé is, meg az Emesé és Anetté is, egy-egy élethelyzetben, a saját speciális élethelyzetükben az Isten miképpen tudott belenyúlni és beleszólni, és akkor, amikor egyébként szenvedés közepette, mert nyilván kiderült az Anett bizonyságtételéből is, meg a Tamáséból is, hogy igazából teher volt számukra. Nem tudták, hogy mi a teher, de valami nyomasztotta őket. És az Isten ezen a sátorai újhelyi ébredési konferencián, és nem a hely a fontos, meg egyébként nem maga a konferencia, hanem az, hogy az Isten adott egy olyan alkalmat, amely meg tudta szólítani őket, és helyre tudta igazítani. És az Isten ezt kívánja adni az ő népének, ezt kívánja adni mindig az ő embereinek. Tehát olyan jó látni, hogy Izrael népe, amikor a nehézségek ideje eljön, Isten mindig mutat egy kiutat. Hát Zakariás próféta könyve, István mondta valamelyik bizonyságtétel, hogy nem szeret, hogy a történeti hátteret világítanak meg az ige kapcsán. Hát nem akarok túl sokat beszélni róla, de alapvetően ez akkor történt Zakariás könyvének a megírása, amikor a fogságból, babiloni fogságból visszamentek Jeruzsálembe. És bizony, Izraelnek át kellett élni azt, hogy Isten népe, az ígéretnek a népe, azok, akik legyőzték az ígéret földjének minden népét, és be tudtak menni, el tudták foglalni, és olyan házakba költözhettek, amit nem ők építettek, és olyan gyümölcsösről születelhettek, amit nem ők ültettek. Isten megáldotta őket, győzelmet győzelemre adott számukra, persze megmutatta a gyengeségeiket is, de tovább haladtak, és elfoglalhatták a helyüket. Ez a nép, akinek Dávid volt a királya, aki erős király volt, aki olyan társadalmat épített föl, hogy a környező országok a csodájára jártak, és hát Dávidnak a fia Salamon, tudjuk, hogy amikor eljött Séba királynője, akkor azt mondta, hogy ekkora kincset, ekkora hatalmat még életében nem látott, pedig neki is volt nagy. Olyan gazdag lett, olyan hatalmas lett, olyan tekintélye volt Izrael népének. És mi történik? Azt olvassuk az igében, hogy Jeruzsálemnek a falai, az Isten lakóhelyének a falai össze vannak törve, rések vannak rajta, ki van égve a kapuk. Az Istennek a lakhelye már nem működik. És most tessenek elképzelni, hogy Zakariás és a nép ebben a lelkületben kell, hogy éljen, hogy Istennek a lakhelye, Isten népének a lakhelye az romokban áll. És az Isten elhagyta az ő népét. Siralmas látni Jeruzsálem falait, a kiégett kapukat. És hogy mindez miért? Miért történt Izrael életében? Hát azért, mert nem tért meg. Nem tért meg Izrael, amikor az Isten a profétákon keresztül az ő szent lelkével hívogatta a népét, és azt mondta, hogy térj meg! Nem jó felé haladsz. Térj meg az utadról, mert meg szeretnélek áldani. Ha nem térsz meg, nem tudlak megáldani, akkor a halál fog működni az életedbe. Olyan megdöbbentő látni egy ilyen csodálatos, hatalmas ország, erős országot, mint Izrael, így tönkre menni, hogy ki vannak égve a kapuk, és a Jeruzsálem falai össze vannak törve, rések tátongnak rajta. Térjetek meg! Ne az elődeitek nyomdokán járjatok, a proféta figyelmeztetésében benne van, hogy nagyon megharagudott elődeitekre az Úr. Mert az elődeitek nem engedelmeskedtek. és az erődeiteknek döntésének a következményét isszátok akkor, amikor ebben a szituációban vannak. Persze, hát ez a megtérésnek az ára, kihívása és következménye. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát aki megtér, az üdvözül, annak örök élete van, akinek nem tér meg, azon rajta marad az Istennek a haragja. És Izrael népén rajta maradt Istennek a haragja. Ott maradt az Isten haragja a népen, és engedte Isten, hogy elvigyék fogságba, idegen országba az ő népét. Hogy bezárják a templomot, hogy a templomban ne legyen áldozás. Olyan megdöbbentő ezt látni, hogy Isten népe hogy tönkre megy, mert az Isten haragja rajta maradott. Aki nem tér meg, az valóban az Isten haragja marad rajta. Van ez egy félelmetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Akkor beszélgettünk még régen, a 90-es évek elején egy lelkésszel, hogy próbálta úgy rettegésként fölfogni ezt, hogy bizony-bizony az élőisten kezébe kerülni rettenetes dolog, mert hát az élőisten aztán majd a haragjával minden. Én azt mondtam neki akkor, hogy az igének a kontextusa inkább arra enged következtetni, hogy az Isten hatalmasságának ismerete tölti meg az embert félelemmel. Félelmetes dolog annak az Istennek a kezébe kerülni, aki engem meg tudott változtatni, aki az én életemet meg tudta csavarni. Félelmetes az az Isten, aki olyan világosan helyre teszi az ember életét, hogy Anett beszámolt most itt róla, hogy halad az élete, egyébként nagy tisztessége, milyen nagy dolog, hogyha valaki doktor, milyen nagy dolog, hogyha valaki az egyetemen tanít, milyen nagy dolog, hogy az embernek tekintélye van, és az Isten ezen csavar egyet. Olyan megdöbbentő látni azt, hogy az Isten mennyire bele tud avatkozni az embernek az életébe, és azt mondja, hogy a megtérés az az, hogy az ember élete megváltozik, megfordul, a gondolkodása már nem a világhoz igazodik, hanem az Istenhez igazodik, és az Istenhez igazodás azt jelenti, hogy az ember az ő áldása alá kerül, kikerül az Isten haragja alól. Tehát félelmetes az Isten, ennek az élő Istennek a kezébe kerülni, aki ilyen dolgokat véghez tud vinni. Most gondolják még a testvérek, megvan a nyugodt hétköznapi életük, be van rendezve, Isten tisztelettel, bibliolvasással, családdal, minden. Félelmetes ezt az Isten meglátni, hát hogyha belép az életembe, megfordul majd az egész? Ki kell kerülnöm abból a helyzetből, amiben vagyok? Amit megszoktam, amiben biztos vagyok? Hát félelmetes ezzel az Istennel találkozni. Félelmetes az Isten, aki így meg tudja változtatni egy embernek az életét. Így meg tudja csavarni egy embernek az életét. De sok ilyen életpélda volt. Hát a Biatorbányi szolgálatnak a vezetője Liza néni, aki festőművész, katonatisztekkel bálozik, és akkor elmegy egy balatonparti nyaralásra, és amikor hazajön, az édesanyja, bekopog, és az édesanyja látja, hogy ki van virulva, és akkor mi van, vőlegényed van? Valami katonatiszttel végre találkoztál, és feleségül fog venni? És akkor mondja, hogy nem, Jézus Krisztussal találkoztam. Az életemet megváltoztattam. És az, aki egyébként egy nagypolgári családból származik, egy jómódú élet áll előtte, fogja magát, kiköltözik egy falun kívüli helyre, és egy komfort nélküli házba elkezd szolgálni olyan hitvány embereknek, mint én is voltam. És akkor engem hordoz, eted, hogy az Isten megtalálhasson engem. És hány ilyen ember volt, aki ott találkozott. Ezt ember nem tudta volna elvégezni. De az Isten el tudta végezni az életébe. Hát félelmetes dolog egy ilyen Istennel találkozni. Hát még fölborítaná itt a komfortos életemet. És még elvinne valami komfort nélküli helyre. És még akkor végén majd nekem meg kéne alázni magamat, mint hogy Tamás bizonyságot tett róla, hogy még a végén az Isten megaláz. Még a végén majd szolgálnom kell valakik felé, akik egyébként még nem is lehet, hogy nem is szeretnek. Lehet, hogy még aztán bántani is fognak. Na hát az Isten félelmetes dolog egy ilyen élő Isten kezébe kerülni. És valóban az ember ilyen az élő Isten kezébe kerül, akkor meg is történhet vele. Hát az Isten az, aki teremtő Isten, aki tökéletes Isten, aki megteremtette ennek a világnak a harmóniáját, és ebbe a harmóniába belehelyezte az ember, megvalósította az emberi létet, létrehozta azt a közeget, amiben az ember meg tudja élni az életét. Ennek az emberi léleknek alkotója és ismerője ez az Isten. De ennek a kezébe kerülni, ennek a élő Istennek a kezébe kerülni egy rettenetes dolog. Mivel elszakadt tőle az ember, a bűnbeesés kapcsán, ezért valóban mindenki úgy születik, hogy nem ismeri az Istent. Isten nélküli létben születünk meg, és ebből meg kell térni. Szükséges nektek újonnan születni. Akik az ébredési konferencián ott voltak sátorújhelyen, erről hallottak folyamatosan, erről volt szó, hogy szükséges néktek újonnan születni, meg kell térnetek, ébredjetek föl, mert ha nem ébredtek föl, akkor vele tudtok aludni a szokványos istentiszteleti rendetekbe, egyház életetekbe. Olyan megdöbbentő azzal szembesülni, hogyha végig gondoljuk, hogy a nyugati kereszténység templomaiban ott ülnek az emberek, és alapvetően igaz rájuk, vagy igaz ránk, amit a Jelenések könyvben olvas, hogy élő a neved, de egyébként halott vagy. Nem tudlak használni, nincs élet benned. Ébredj fel ezért, és ébrezd a halófélben lévőket. Mozdulj ki, mert ha nem mozdulsz ki, akkor kimozdítom a gyertyatartod, akkor el fogsz pusztulni. Az Isten szeretne ébreszteni bennünket, hogy nehogy belesüppedjünk abba a megszokásba, amit adhat egy gyülekezeti élet, vagy adhat egyáltalán azt, hogy én keresztény ember vagyok, keresztelkedtem, konfirmáltam, vagy netán egyébként megtértem. Mert a megtértekre is, az újonnan születettekre is azt mondja az Isten, hogy élő a neved, de egyébként halott vagy. Mert nem mozdulsz, mert nem, nincs kapcsolat velem. Nincs kapcsolat az embernek az Isteni. Tehát alapvetően nincs kapcsolata a Teremtővel az embernek, nincs útmutatás, irányítás, de van helyette persze önfejűség, szeretetlenség, van helyette minden, ami a bűnnek a következménye, és akkor jön a tönkrement élet, aminek a tetején aztán az embernek a szemétdombnak a tetején ott tud kukorékolni, és alkalmasint magyarázza az életének a szennyesét. De amikor találkozik az ember Istennel, akkor világossá lesz mindez. Világossá lesz, hogy az Istentől való elszakadtságon mit ad? Mit adott az életemben? Mi az, ami tönkrement, amiatt, hogy az Istennel megszakadt a kapcsolatom? Istennel nincs kapcsolatom. Az egyház történelmében szokták emlegetni az Amazing Centuries, a csodálatos évszázadokat, amikor népek, nemzetek tértek meg. Mert az Isten adta az ő szent lelkét, és voltak bátor igehirdetők, prédikátorok, akik mentek a bányavidékre, mentek a piacra, meg mentek idegen országokba, és hirdették az evangéliumot. És olyan érdekes, amikor egy Whitfield nevű emberről jegyezték ezt föl, hogy az ő szolgálatát a fehér barázdák jelentették, vagy jelezték, amelyre ez a Whitfield járt, egy bányavidéken, hogy jöttek ki a bányászok mocskosan, porosan a bányából, és ő fölállt egy ládára, vagy egy hordóra, és hirdette nekik a megtérés evangéliumát, és ezek a bányászok sírva fakadtak az Isten szeretetén, az Isten jelenlétén. És a poros, színporos arcukra a könnyük fehér barázdát húzott. És azért mondták, hogy a Whitfieldnek a szolgálatát ezek a fehér barázdák jelzik. Ezek a csodálatos évszázadok, de népünk életében is volt ilyen időszak, amikor a háború után, a nagy ébredésben, 40-es, 50-es években gyülekezetek erősödtek meg a nyíregyházi nagytemplomban, nem fértek be az emberek. Tessenek elgondolni, hogy az előtéren kínáltak az emberek, mert nem fértek be, ott pedig, mit tudom én, 4000 ember helyet tud foglalni abba a templomba. De nem fértek be a templomba, annyian voltak. Az Isten utáni vágyakozásunkban. Tehát tud Isten ébreszteni, és amikor az Isten ébreszt, akkor valóban csodák történnek, így újulhattak meg gyülekezetek, és így erősödhettek meg népek és nemzetek, így erősödhetett meg népünk is, ami azután következett, amikor Rákosi aztán lezárta az ébredési időszakot, az egyházakat bekényszerítették az állami egyházügyi hivatal alá, egy óriási kontroll volt, és az egyik püspökünk, aki az AEH által, az állami egyházügyi hivatal által lett kijelölve, mondta, hogy megrendeltem Németországból egy kamionnyi fekete szegélyes zsebkendőt, hogy elsirassuk az ébredést, elsirassuk az evangelizációs időszakot. Erre készítette fel Isten az embereket, sokaknak a szívét fölmelegítette, máig hatóan alkalmasint sokak életében ott van az, amit akkor szerezhettek. És így élhette túl, így lett egyébként az a Biatorbágyi szolgálat is Liza nénén keresztül, mert az Isten akkor ott megszólíthatta őt ebben az evangelizációs időszakban. Bizony, nem érti az ember az Isten felséges dolgait, de a Szent Lelke által utoléri, utolérheti a legzártabb, legzárkózottabb embert is. Nem tudjuk, hogy ki mikor tér meg és mitől. Nincs rá orvosság, nincs rá tematika, metodika. Nem tudjuk elintézni, hogy valakinek az életébe az Isten belépjen. Az Isten szent lelke ott és akkor és úgy adja a hitet, ahogy azt az Isten akarja. De az biztos, hogy nekünk szeretünk van, mert lépten nyomon, Isten tiszteleteken bizonyságtételbe. De amikor kint vagyunk az utcán, akkor azoknak, akik a szeretteink, akikkel kapcsolatunk van, el kell mondani, hogy él az Úr. És az Isten cselekszik az emberek életébe. És ne járjatok úgy, mint ahogy ebben a zakariási igében, amit az Isten szent lelke most erre a vasárnapra adott nekünk, nehogy úgy járjunk, hogy az Istennek azt kellje mondani, hogy hirdették itt nektek, de ti nem tértetek meg, és úgy jártatok, hogy az Isten haragja rajtatok maradt. És a következő generáció majd így emlékezik ránk. Hanem engedd, hogy Isten szent lelke megújítson, engedd, hogy az Isten szent lelke megtérésre indíthasson, hogy megváltozzon a gondolatod, hogy ne érjen utol benneteket az Istennek a haragja. Isten a leglehetetlenebb helyzetben lévőket is utoléri, még téged is. Olyan jó látni ezt, amikor a megtérés után bizonyságot tesznek az emberek itt az utolsó versben, amikor azt mondják, hogy azután megtértek és ezt mondták, úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Az Isten kegyelme és az Isten szeretete körbeöleli az ő népét. Az ő haragja pedig akkor lekerül az ember életéről. Ezt kínálja ezen a vasárnapon is nékünk az Úr. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te sok prófétán, apostolon, szolgáinon, lelkészeken, bizonyságtévőkön keresztül, évezeteken keresztül hirdetted a hozzád visszavezető utat. Köszönjük, Urunk, hogy a megtérés evangéliumát mi is ismerhetjük. Köszönjük, Urunk, hogy ez meghirdetett közöttünk vasárnapról vasárnapra. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell nélküled élni, mert elküldted fiadat és általa, Jézus Krisztus által mondhatjuk azt, hogy Abbá, Atyánk. Hogy Jézus Krisztus által van út feléd, megismerhetünk téged, mert kijelentetted magadat ő benne. Add, Uram, szent lelkedet, hogy a szent lelked világosságában érthessük meg mi is, ami életünk nyomorúsága, és megláthassuk a te hatalmas, tökéletes fenségedet is. Add meg, Uram, hogy valóban félelmetes Istennek láthassunk, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát is érte adta. Dicsőítsd meg magadat így, Urunk, az életünkben ezen a mai napon is. Amen. Hirdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz előző hónapban, tehát a június hónapban születetteket fogjuk köszönteni. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe, úrvacsorai közösségbe. A mai Isten tiszteletünk, bocsánat, a mai vasárnapunk még nem fejeződik be ezzel az Isten tisztelettel, hisz ahogy hirdettük már, Judit lányomnak lesz a szentelési Isten tisztelete, amely 14 órakor kezdődik. Tehát itt most, akik itt vagyunk, Muraszombati evangélikus gyülekezet a vendégünk, Juditnak a mentor gyülekezete, Leon Novák lelkész úr vezetésével itt vannak, egy busszal érkeztek. Ők is, meg a gyülekezetből, akik itt maradnak, egy ebéden együtt lehetünk, és utána pedig 2-kor kezdődik a szentelési istentisztelet, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A szentelési istentiszteleten Fabinyi Tamás püspök úr fogja lelkészé szentelni Juditot, és a rektor úr, Szabó Lajos rektor úr, és én fogom a szolgálatot végezni ezen az alkalmon. Tehát mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 14 órakor kezdődik tehát a szentelési alkalom. De előtte, mint ahogy említettem, akik nem tudnak hazamenni, és szívesen maradnak itt, akkor egy ebéden már együtt lehetünk. Egy ökröt sütnek itt kint az udvaron, úgyhogy azt mondták, hogy délre már tudnak prezentálni egy kisebb mennyiséget az itt lévők számára. A szlovén gyülekezet, muraszombati gyülekezet szeretne bemutatkozni, kértem, hogy mutassák be magukat. Judit és Mitja ott szolgál most ebben a gyülekezetben. Judit most fejezte be a hatodévét, Mitja pedig most kezdi a hatodévét, illetve a káplán éveit, és Leon volt Juditnak a mentor lelkésze, és Mitjának is ő lesz a következő időszakban a mentor lelkésze. Szolgálatukról pedig akkor néhány szót ők mondanak, illetve egy rövid filmet is levetítenek, mert hogy ők készítettek a gyülekezetre egy filmet. Először a filmet nézzük meg? Vagy mondatok néhány szót előtt?
Nem tudom, mit értekeztek a kérdésből.
Jó, akkor Mitját megvárjuk, mert egyébként, ha duruzsolást hallottak a testvérek, akkor az volt, hogy Mitja egy mikrofonba beleduruzsolta a fordítást, és a modern technika segítségével FM vevőkön keresztül pedig meghallgathatták a szlovén testvérek. Reménység szerint működött a rendszer. Mitja, akkor légy szíves, gyere, és meghallgatjuk akkor, hogyan élik az életüket Szlovéniában, Muraszombaton, ebben a gyülekezetben a testvérek. Azt még azért hadd kérjem, hogy álljanak fel azok, akik Muraszombatból jöttek. Igen, egy tapsot adjunk nekik. Köszönjük szépen, tessenek helyet foglalni, és akkor mit jön?
Nagy szeretettel köszöntöm mindenkit. Most én fogok egy pár szót mondani Leon Novák lelkész úr nevében, bár ő is nagyon jól tud magyarul, és egyre jobban. Tehát nagy öröm volt ezt az egy évet így együtt tölteni Judittal tényleg Szlovéniában, ebben a gyülekezetben, ahol szinte egy ébredés indult, már korábban is, de ebben az évben is nagyon éreztünk, ahol most egy team, 8 emberből áll lelkészel együtt, Leonnal együtt egy team működik. Az egyik teamnek a tagja egyébként Dávid is, aki itt most fényképészkedik. Úgy mondhatjuk, hogy egy titkár, aki az irodában dolgozik és fogadja az embereket. A muraszombati gyülekezetről pár mondat, nem akarok hosszan, körülbelül egy picit több, mint 2000 emberből álló gyülekezet. Egy lelkész van ott, de mondom, vannak segítőim. Mi ketten mellettünk van még egy házaspár, akik a megtérésük után Írországba mentek, egy bibliaiskolát végeztek, és visszajöttek Muraszombatba szolgálni, és ezért hálát adni az Úrnak, hogy kiemelte pláne a fiút nehéz életből. Mellettünk van még Dávid, aki már egy ideig dolgozik a gyülekezetben, és még két fiatal, az egyik a hittanot tanít, a másik fiatal ember pedig, mint zenész, gitáros, egy ilyen zenefelelős a gyülekezetben, mert az egyház presbitérium, ahogy szabad itt mondani, egy törvényt hozott, egy meghatározatot, hogy jobban kell foglalkozni a fiatalokkal, a fiatal családokkal, és ezt már otthon is végezni, de a gyülekezetnek is nagy felelőssége van ebben. Mert szinte nálunk is érezhető ezt amit a prédikációban tényleg hallottunk, ezt a nyugati, hogy ott vagyunk a templomban, de sokszor hallottak vagyunk. És azért elindítottunk nagyon nagy hangsúlyt tettünk a vasárnapi iskolára, tehát az Isten tisztelet alatt gyerekekkel foglalkozás, ami az egyik szolgáló végzi. a Biblia órákra, amit mi úgy hívjuk, hogy férfi kör és női kör, de nem csak Bibliát tanulmányozunk, hanem néha tényleg csak egy imádságra, imádkozásra jövünk össze, és mellette még a diakóniai részhez tartozott, tehát ez egy ilyen, ami gyülekezeti, tehát a, ilyen programot, a gyülekezeti, a diakóniai pedig most indult, amit hallani fognak is, a gitár oktatás a gyerekeknek, és angol oktatás szinte gyerekeknek. Ezekkel kezdeni, gyerekekkel kezdeni, és majd már vannak jelentkezők, a felnőttek is, akik szívesen jönnének. Ha bármi kérdés van, nem akarok, mert a film nagyon jól elmondja a dolgokat. És igen, ebben az évben pedig én fogok végezni ott a 6. évemet, és utána még egy évet, mint káplán, mert nekem nem lesz felszentelése a szlovén egyházi törvények szerint csak 2 év múlva, de nálam 2 éves ilyen káplani évünk van. Amúgy nagyon jól érzünk magunkat, tegnap érkeztünk, közben megálltunk Egerben, nagyon jó volt ott, tegnap a Nyíregyházan is nagyon jó volt, tehát így mindenki nagyon izgatottan várta, mikor ez végre azt felírva a táblára, hogy Nyíregyháza, mert annyi mindent hallottunk, Judit nagyon jó előadást is egyébként tartotta az ő diplomamunkájáról, a témájáról és a cigánymisszióról, úgyhogy mindenki így, akkor mikor végre láthatnak azt, amit olyan sokszor hallják. Úgyhogy akkor kérem a filmet, hogyha meg tudunk nézni, és utána még, hogyha van valami kérdés, ha meg nem, akkor meg Isten tisztelet utána még itt maradunk, és még lehet beszélgetni. Köszönöm szépen!
Kérjük Isten nevét, és olyan tanítványokat képezünk, akik Isten országát hirdetik. A gyülekezet működésében igyekszünk megvalósítani az országos prekvitérium által 2013-ban kiadott határozatot, mely kimondja, hogy többet kell foglalkozni vallásos neveléssel otthonainkban, találkozásokon és beszélgetéseken keresztül tanítani szülőket és házaspárokat. A gyerekeket pedig minden hamarabb el kell kezdeni foglalkozni. Ezért választottunk ketté az Isten tiszteletet és a diakóniai munkát. Az Isten tiszteleti részben a hitanórákon és a vasárnapi iskolán keresztül foglalkozunk a gyerekekkel. A fiatalokkal az ifi klubban, énekarban és a dráma csoportban. A felnőttek felé való szolgálataink pedig férfi és női bibliakör, női énekar, konfirmandus szülők és fiatal családosok körre. A diakóniai munkához kapcsolódik pasztorációs munka, gitár és angol oktatás a gyerekek részére.
Mi létezik a szórakozik, ha minden vasárnap reggel az Isten tisztelet ideje alatt van vasárnapi iskola is. A kisebb gyermekeket biztosít arra, hogy csatlakozzanak. Itt együtt olvassuk a Bibliát, és még jobban megismerjük az Isten igényét. Isten szeretetéről tanulunk, arról, hogy Isten teremtette a világot, és minket is. Emellett színezünk, kézi munkákat készítünk, és énekelünk.
Hello, how are you today?
A idegen nyelv tudása megkülönzhetetlen a mai világban. Ezért veszünk a legkisebbeknek angol órákat. Ezeken az alkalmakon jól érezzük magunkat együtt, énekelünk, táncolunk, történeteket olvasunk, és kutatjuk a Szentírást.
Sokszor mondta, aki éneket, képen imádkozik. Ezért hoztuk létre a diakóniai munka keretén belül a gitár műhelyet Isten dicsőségére. A gitárórákra 8 és 24 év közötti fiatalok járnak. Gitártechnikát és különböző énekeket tanulunk. Társalgási készség, csapatmunka és kitartás, melyet elsajátíthatnak a tanulók. Isten tiszteleti alkalmakon is szolgálunk, nem csak gitárosokkal, hanem a családi kórussal is. Főleg a családos Isten tiszteleteken. Egy gospel kórusunk is van, akik szintén különböző gyülekezeti alkalmakon szolgálnak. Na már is szép, az ifjúságon áll a jövő, mondja sok ember. Ezért számunkra is nagyon fontos, hogy a fiatalokkal való munkát hangsúlyozunk. Együtt olvassuk velük a Bibliát, nekik megfelelő modernebb módon, és olyan témákkal foglalkozunk, amelyik érdeklik őket. Ezért találkozunk minden szombat délután egy nyugis időpontban, amikor pingpong és Biblia mellett együtt töltünk egy szép estét.
Ha
visszanézünk az időben, azt látjuk, hogy a reformáció idején Primož Trubarnak is az volt a fő törekvése, hogy az emberekhez közelebb hozzá a Szentírás üzenetét és a krisztusi evangéliumot számukra érthető nyelven. Mi is ezzel a szándékkal találkozunk, hogy kreatív módon hallgassunk a Szentírás üzenetét, és megismerjünk Jézus Krisztus evangéliumának üzenetét. A férfi és női Biblia órákon erre törekszünk mi is. A Biblia még mélyebb megismerésére. Ezek a találkozások jó lehetőségek egyben a baráti kapcsolatok elmélyítésére, az egymásért való imádkozásra és a mi Urunk Jézus Krisztussal hitben járásban való megerősítésére. Pozitívum még a közös férfi-női találkozások. Egyrészt odafigyelünk együtt Isten igényére, másrészt kihangsúlyozunk a közösségi élet fontosságát. Nagy öröm számunkra látni, hogy az emberek boldogan vesznek részt ezeken az alkalmakon. Biztatják egymást, és növekvő ismerettel és krisztusi szeretettel vannak értünk és egymásért. A női énekarnak két fontos feladata van. Az Isten tiszteleteken való szolgálat, és a gyászolók énekel való kísérése a temetéseken.
Tiszteleteinkkel és a fiatal családosok körén olyan témákkal foglalkozunk, melyek minket, fiatalokat érintenek. Célunk, hogy más párokat és családokat is elérjünk, akik a rohanó hétköznapokban elhanyagolják a problémáikat és a örömeiket. Mi tudjuk, hogy Isten ajándéka a család, házasságunk és gyermeknevelésünk is csak Istenre alapozva lehet sikeres. Hiszen ahogy a Biblia is írja, a belekötött hármas vonal sosem szakad el.
Én optimus, hogy szóltam, a Muraszkodai Evangélikus Gyülekezetben nagyon fontos a találkozás. Ezért minden hónap második vasárnapján, családos Isten tisztelet után összegyülekezünk a szívekkel a gyülekezeti teremben. Megetszünk egy falat finom süteményt, átbeszéljük a prédikációt, vagy csak új mindennapi dolgokról. De mindenek előtt megisszunk egy jó kávét. A dekár struktúrájában való változások gyakran nehéz terheken és leküzdhetetlen akadályokkal járnak, kivéve különleges esetekben. Fontos az, ha vannak munkatársak, egy erős hím, akik együtt hordozzák a terheket.
Köszönöm.
termék gyors és könnyű legyőzéséhez több kézre, több segítőre van szükség. Így a termék osztozunk, és az akadályokat sikeresen legyőzünk. A sikeres csapatnak szüksége van a tanításra és a találkozás lehetőségére.
Mint ahogy Mitya említette, hogyha valakinek van kérdése, akkor szívesen válaszolna rá. Isten tisztelet után mondja Ilonka. Nagyszerű. Jó, akkor folytassuk Isten tiszteletünket, és zárásként énekeljük el a 455-ös számú éneket, első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás a szívünk azért, hogy Te föláldoztad önmagadat, és ezért életünk lehet. Köszönjük, hogy ebben az életben, ebben az örök életben telhetnek napjaink itt a földi létünk során is. Köszönjük néked, Urunk, hogy igéd élő és ható, és eljuthat a szívek és a vesék vizsgálatáig is. És köszönjük, Urunk, hogy az igéd ma is szól. Hálás a szívem, Uram, azokért a gyülekezetekért, akik most fejet és térdet hajtottak ezen a vasárnapon is előtted, és vallották a Te nevedet, és dicsőítették a Te nevedet, Urunk, a gyülekezetben. Add meg, hogy ez a gyülekezeten kívülre is kiáradhasson, és a világ, aki várja, sóvárogva várja az Isten fiak megjelenését, ha velünk találkozik, akkor átélhesse ezt a találkozást. Így adok hálát, Uram, a gyülekezeti közösségünkért. Köszönjük, hogy Te teremtesz fiakat, Te hívsz el szolgálókat. Így áld meg azokat, akik engednek a Te hívásodnak és szolgálnak Te néked. De hálát adunk, Urunk, azokért a testvérekért is, akik más gyülekezetben, más felekezetben élik az életüket, és adnak dicsőséget Te néked. Így kérünk, Urunk, áld meg a muraszombati gyülekezeti közösséget is. Most kimondottan azokat, akik itt vannak közöttünk, Leon lelkész vezetésével, add meg, hogy megtapasztalhassanak Téged, benned erősödhessenek, és a Te dicsőséged rajtuk keresztül is eljuthasson a környezetükbe, barátaikhoz, szomszédaikhoz, gyülekezeti közösségükbe. Köszönjük, Urunk, hogy Te egyházadat folyamatosan építed, add meg, hogy ebben az építésben, épülésben részesek lehessünk. Így áld meg, Urunk, azokat, akikre sokat bíztál, áld meg a szolgálóidat, áld meg a lelkészeket, espereseket, püspököket, itt, e hazában és külföldön is. Köszönjük, Urunk, hogy néked adhatunk hálát mindenért, ami az életünket meggazdagítja. De légy ennek a teremtett világnak a fenntartásában is velünk, adnak, hogy akiknek hivatást, akiknek megbízást adtál, hatalmat adtál arra, hogy a világot irányítsák, te rá tudjanak figyelni. Őrizd, Uram, az életüket, te irányítsd a gondolataikat, hogy a lépéseik nyomán áldás fakadhasson. Így kérünk népünkért, nemzetünkért is, áld meg bennünket e hazában. És így kérünk most Szlovéniáért is, Urunk, a szlovén politikusokért, vezetőkért, gazdasági és politikai vezetőkért, de az egyháziakért is. Áld meg őket, Uram, hogy ismerjék a te akaratodat, és legyen erejük cselekedni azt, hogy áldást nyerhessen így is a te néped ott Szlovéniában. Köszönjük, Urunk, hogy egyéni életünk is ott lehet a te kezedben, ebben az összefüggésben családunk, gyermeknevelésünk, gazdasági helyzetünk, anyagi helyzetünk, megelégítettségünk. Köszönjük, Urunk, hogy elé tehetünk mindent, és tőled vehetünk el áldásként mindent, amihez az élethez kell. Ezért kérünk, légy velünk, Urunk, a hívságok, kívánságok közepette is, hogy földi életünket, pályánkat befuthassuk, és elnyerhessük azt a mennyeit, amit elkészítettél a benned hívőknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Mint ahogy hirdettem tehát, hogy Isten tiszteltünk végén, kávéfogyasztásra, és hát 12 órakor, tehát egy negyed óra múlva az ebédre is, akkor várjuk a testvéreket, és utána, akik hazamennek esetleg, várjuk őket vissza a 14 órára a szentelési ünnepségre. Így legyen erős vár a mi Istenünk, énekeljük megkezdett énekünket.